De a sorozat az az Úr Ima, a mi atyánk, és a 9. vers, Máté Evangélium a 6. fejezetéből, a 9. versből olvasom a mai igét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Ma erről lesz, hogy szenteltessék meg a te neved. Azt a címet adtam ennek a sorozatnak, hogy imádkozunk Jézussal, vagy tanuljunk Jézussal imádkozni. És ennek két jelentősége van, hogy ez a cím. Hogy amikor mi atyánkról beszélünk, akkor a cím, ami összefoglalja, hogy mi a fő megközelítésünk, az az, hogy tanuljunk Jézussal imádkozni. Az egyik, hogy nem azért beszélünk az imádságról, hogy sokat megtudjunk róla, hanem azért, hogy megtörténjen az a csoda, hogy változzon az életünkben az imádság helye, és akarjunk többet, vagy jobban, vagy átadottabban, vagy Jézusiban imádkozni. Tehát azért beszélünk erről, hogy változzon az imádságban az életünk, a gyakorlatunk, a tapasztalatunk, és nem azért, hogy sok dolgot megtanuljunk Jézustól, hogy mindent lehet elmondani az imádságról. És ezért is mondtam egy feladatot, szinte így mondtam múlt vasárnap, hogy ha a belépés az imádságban ez a sor, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, akkor gyakoroljuk magunkat ebben minden nap, akár egy rövid időre, de mint Isten gyermeke, imádságban lépjünk be az ő jelenlétébe. És azt mondtam, hogy ha valaki ezt naponta meg fogja tenni, akkor másképp lesz itt egy hét után. Erre már ti tudjátok a választ. Hogy másképp vagytok-e, ha megtettük-e, és így tovább. A másik szempont azon túl, hogy imádkozzunk, mint gyülekezet is, és nekem is ez sokat jelent. Ez valószínűleg Istennek az ajándéka. Én azt éltem meg, ahogy gondolkodtam ezen, meg készülök erre, hogy én is többet imádkozom, jobban imádkozom. És ez egy nagy kincs, ez egy nagy ajándék. Úgyhogy bátorítok mindenkit. Higgyük el, hogy ezekben a hetekben Isten tényleg meg akarja újítani az imádságos életünket. A másik gondolat pedig, tanuljunk Jézussal imádkozni, az az, hogy ezt az imádságot, az úri imát csak Jézussal imádkozhatjuk, mert egészen biztos, hogy ez nem egy olyan imádság, amit Jézus odaadott a tanítványoknak, miközben ő egészen máshogy imádkozott, hanem olyan imádságot adott a mi szánkba, ami imádság az ő ajkain is volt, és úgy akarja, hogy mi imádkozzuk ezt az imádságot, amilyen lelkülettel, amilyen szívvel ő is ezt az imádságot imádkozta. A mi atyánk, mint imádság, az nagyon-nagyon könnyű, nem? Hát a legtöbben ismerjük, akik megtanulták gyerekkoruk óta, szinte automatikusan bármikor el tudják mondani, ha fáradt vagy, lehet, hogy nincs erőd összeszedni a gondolataidat, de a mi atyánkot el tudod még mondani, ami különben teljesen helyén is van sokszor. Vagy vannak, akik soha nem imádkoztak, akár magukban sem a saját szavaikkal, vagy a saját gondolataikkal, és amikor valamiért imádkozni akarnak, akkor oda nyúlnak ehhez az imádsághoz, és elmondanak egy mi atyánkot. És ilyen szempontban nagyon-nagyon könnyű, mert ha valaki nem is ismeri, akkor is könnyű megtanulni, minden Isten tiszteleten elmondják, minden felekezetben, így után mindenki tudja, könnyű ezt az imádságot imádkozni. De másik oldalon mégis nehéz, mert ha azt mondjuk, hogy Jézus azért adta ezt az imádságot, hogy az ő szívével, az ő lelkületével mondjuk, úgy éljük ezt az imádságot, ahogy ő éli és ahogy ő mondja, hát akkor mindjárt nehéz. Könnyű elmondani ezeket a szavakat, szenteltessék meg a te neved, de vajon tudjuk-e úgy mondani, ahogy Jézus mondta? Tehát másodszor nagyon nehéz ez az imádság, ha minden részét Jézussal szeretnénk együtt imádkozni. Harmadszor pedig mégis könnyű, mert nem magunkat kell felpumpálni valamilyen szintre, hanem mert Jézus jön el, hogy a szívünkbe adja azt, ahogy ezt ő imádkozta. Ez az evangélium, ez az örömhír, hogy ő változtat meg minket belülről. Nem csak a szánkba adja, hanem a szívünkbe is adja az imádságot. Ezután a bevezető után, tehát a ma esti ima az az első kérése a mi atyánknak, szenteltessék meg a te neved. És ez nem más, mint az atya magasztalása és dicsőítése. Isten dicsőítésének a szerepe az imádságban. Nézzük tehát azt, hogy először hogyan imádkozza ezt Jézus? Mi van Jézusban, amikor ezt mondja? Másodszor, mi a jelentősége ennek a kérésnek a mi számunkra? Miért ez az első kérés, amit Jézus a tanítványoknak, az őt követőknek ad? És végül néhány gyakorlati szempont. Hogyan léphetünk előre, hogyan növekedhetünk, ha tényleg imádkozni szeretnénk, és nem csak gondolkodni az imádságról. Hogyan imádkozza ezt a kérést Jézus? Teljesen nyilvánvaló, hogy mindannyiunk előtt, hogy egy imádság csak akkor lehet hiteles, és akkor lehet Isten előtt is kedves, hogyha az imádságunk következetesen összhangban van az életünkkel, és az életünkből fakad az imádságunk. Ha meg akarjuk érteni, hogy mit jelentett ez a sor, Jézus ajkám, szenteltessék meg a te neved, akkor jó megnézni egy eseményt, hogy mit tesz Jézus, ami erről beszél, mi az az élethelyzet, ahol megértjük, hogy mit jelent számára ez a mondat. Aztán ezt az eseményt mindjárt felolvasom, aztán pedig egy imádságát is Jézusnak, néhány sorát, amit az atyának mond, szintén látni fogunk, vagy hallani fogunk. Nézzük az eseményt, amit felolvasok János evangéliumából, a második részből. Közel volt a zsidók húsvétja, Jézus is felment Jeruzsálembe. A templomban találta az ökrök, juhok és galambok árusait és az ott ülő pénzváltókat. Ekkor kötélből korbácsot csinált és kiűzte őket, valamint az ökröket és a juhokat is a templomból. A pénzváltók pénzét pedig kiszórta, az asztalokat felborította, és a galambárusoknak ezt mondta, vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává. Ekkor tanítványainak eszébe jutott, hogy megvan írva, a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Ez egy ritka kép Jézusról, és nem ritkán zavarba ejtő kép az olvasók számára, mert egy olyan Jézust látunk magunk előtt, aki mondjuk ki bátran, hihetetlenül indulatos, dühös. De nem csak dühös és indulatos, aki visszafogja a dühét, hanem kötélből, ott van a templom udvarán, egy korbácsot fon kötélből, azért képzeljétek ezt el, és elkezdeni onnan kiűzni, kihajtani, kiverni a pénzváltókat, meg az árusokat. Pénzváltók, felborítja az asztalokat. Képzeljétek el, próbáljátok magatok elé képzelni, hogy gurul a pénz, ahogy csörög, ahogy az állatok, amelyek ott elindulnak, bőgnek meg, mekegnek meg, ahogy az ember borulnak fel az asztalok, ahogy az emberek, nem tudom, hogy vajon néma csöndben néznek, vagy egy részük kiáltozik, hogy mi is történik itt. De ez történik. Ez történik. És ez a kép, ez zavarba ejtő sokszor Jézussal kapcsolatban. Tegyük fel a kérdést, hogy mi történik itt? Mi van Jézus szívében? Mi mozgatja, mi indítja őt erre a cselekedetre? Ha valakinek bármilyen helyzetben ilyen elemi erővel törnek fel az indulatai, gondoljunk magunkra, az mindig arról beszél, hogy valami olyan réteget ért el, valami számunkra fenyegető az életünkben, amire mindenképpen nagyon erősen kell reagálnunk. Ha valaki kirobban, akkor valami olyan fenyegeti őt, valami olyan éri előt, ami az életének egy olyan részét éri el, ami nagyon-nagyon fontos, mindennél fontosabb. Ez lehet egy fájdalom valakinek az életében. Valami megérint, és hihetetlenül keményen tiltakozik valaki, vagy elkezd zokogni, vagy sírni. És az arról beszél, hogy valami olyat érintenek meg ott az életében, ami neki nagyon-nagyon fájdalmas, és ezért jön egy nagyon erős indulat. Ez lehet valakinek az életében egy titok. Akkor egyszer olyan helyzet közelít, amikor úgy tűnik, hogy felfedik ezt a titkot az életedben, és az ember elkezd menekülni, vagy rohanni, vagy védekezni, vagy ellene támadni, mert valamit nagyon erősen el akar rejteni. De ez lehet egy olyan dolog is, ami teljesen jó, valami olyan érték, ami annyira fontos, annyira értékes a számunkra, hogy azt érezzük, hogy na ezt nem adjuk, ezt semmi nem érheti, ezt semmi nem bánthatja, ezt semmi nem veheti el tőlünk, mert ez a mindenünk. Ha valaki a családját éri valamilyen fenyegetés, és elkezdi megvédeni, talán olyan jön ki belőle, amit különben nem is gondolnánk, hogy képes rá. Amikor valami nagyon értékeset érinti a fenyegetés, akkor nagyon nagy indulat robban ki az emberből. Azt azért mondtam el, mert így értjük meg, hogy mi váltja ki Jézusból ezt az indulatot? Mi az, ami csorbult ott? Mi fáj Jézusnak? Mit lát Jézus veszélyeztetve? Mi az, amit Jézus úgy érez, hogy elvész itt, ha ő nem cselekszik ennyire radikálisan és ennyire keményen. És Jézus szavaiból kiterül a válasz, azt mondja, hogy vigyétek ezeket innen, ne tegyétek az én atyám házát, ott van a templom, ahol Isten lakozik, ahol Istent imádják, ahol vele találkoznak, ne tegyétek az én atyám házát kalmárkodás házává, bizniszé. És a tanítványoknak, János mellé teszi egy megjegyzést, János evangélista, a tanítványoknak eszébe jut egy Zsoltár idézet, azt mondja, hogy a te házad iránt érzett féltő szeretet emészt engem. Mi történik Jézussal? Mi az, amit ő félt? Mi az, ami sérül? Mi az, ami elvész? A válasz Isten dicsősége. Az Atya szentsége. Hogyan? Milyen értelemben? Amikor valaki felmegy a templomba, felmegy a templomba, azért megy, hogy ott Istennel találkozom. Képzeljétek el ezeket az embereket, akik sokan zarándokok, messziről jönnek egy nagy ünnepre, akár több hetes úton keresztül jönnek, énekelnek az úton, imádkoznak, és készülnek az Istennel való találkozásra. És megérkeznek a szent helyre, és azt látják ott, hogy megkopasztják őket, kifosztják őket. Miért? Azért, mert pénzváltóknak lenni kell a templom mellett, mert a templom adót, amit be kell fizetni, csak egy bizonyos pénzben lehet befizetni, és aki máshonnan jön, messziről jön, más országból jön, zsidó létére, annak be kell váltani a pénzt, hogy be tudja fizetni a templomadót. Állatnak kell lennie a templom udvarban, mert messziről nem fognak állatokat hozni végig, és be akarják mutatni az áldozatot. Viszont tudjuk jól abból a korból, hogy ez egy maffia kezében volt, és mind a pénzváltáson, mind az árat eladáson keresztül, monopol helyzettel visszaérve, kifosztják ezeket az zarándokokat. Mi történik? Jönnek azért, hogy Istent imádják, és találkoznak a helyi vallásos maffiával. Mi fáj Jézusnak? Jönnek azért, hogy dicsőítsék az ő mennyei atyát. És utána kifordul a gyomruk, és undorral, vagy haraggal, vagy dűvel mennek el, mert megfosztanak minket, kifosztanak minket az Isten házában. Ezt jelenti, hogy Jézus azt mondja, vagy ezt mondják a tanítványokról, hogy a te házad iránt, a te Isten iránt, Isten jelenléte iránt érzett féltő szeretet, lobogó tűz a kép, amiről itt szó van, megemészt engem. Mert annyira fáj az Istennek az ügyének, az Isten ügyének a meggyalázása, ami itt zajlik. Annyira fáj, hogy igenis korbácsot fog, igenis véget vet ennek, egy profétai jellel tette, bemutatja, hogy ez nem állhat meg. Jézusban ég, lángol, lobog az Atya dicsősége iránti féltés. És ami a szívén van, az van a száján. Szenteltessék meg a te neved. Dicsérjenek téged a népek és a nemzetek. Tartsanak téged mindenkinél különállónak. Mert nincs más név, nincs más személy, nincs még valaki, aki olyan, mint te, atyám. Szenteltessék meg a te neved. És egy másik alkalommal, a másik példában, ahol Jézus imádkozik, ez a főpapi imája, a halála előtt mondja el, János evangélista írja le. Ebben az imádságban ezt mondja Jézus, én megdicsőítettelek téged, atyám, a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Szenteltessék meg a te neved, dicsőíti, magasztalja az atyát, és utána azt mondja, hogy de hogyan dicsőítettelek meg? Csak azzal, hogy mondtam? Nem, elvégeztem a földön azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. Az atya dicsősége a szájával, hogy magasztalja Istent. És Isten dicsőítése az életével, hogy elvégzi, amit Isten rábízott. Hogy betölti a küldetést, amiért erre a világra jött. Isten dicsőségért lobogó élet, mert a tettei Istenről beszélnek. És Istent magasztaló lángoló imádság, mert a száján ott van az Istent magasztaló ima. Szenteltessék meg a te neved. Ezt jelenti Jézus szívében, Jézus ajkán. Akkor másodszor, mi ennek a jelentősége a számunkra? Hogyan lehet így imádkozni? Mit jelent így imádkozni? Miért ez az első imádság, amikor Jézus imádkozni tanítja az őt követőket? Azért ez az első imádság, mert amikor ezt az imádságot valaki elmondja úgy, hogy nem csak automatikusan mondja, hanem átgondolja, hogy ez mit jelent, akkor mindig szembesül azzal, és emlékezteti magát arra, ami az életünknek az egyetlen igaz és helyes irányultsága. Az egyetlen és igaz központja, az egyetlen és igaz fókusza, mégpedig Isten, az Atya. Jézus ezt akarja. Első mondat, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, belépünk, Urunk, a Te jelenlétedbe, elkezdünk imádkozni. A második, az egyetlen egy igaz és legfőbb fókusz és irányultság, érted van mindez. Érted van minden. Ez egyszerre lehet ma este valakinek nagyon radikális, aki szkeptikus, gondolkodó, kereső, hogy az egész életünk arról szól, hogy ő érte van. Valakiért, aki sokszor megfoghatatlan, távoli, annyira nehéz összekötni ezzel a világgal és ezzel az életért. Tényleg ő legyen mindennek a központja, őre irányuljon az életünk. Lehetséges ez? Túl radikális. Mások számára meg, akik keresztények, azok meg annyiszor hallottam már, túl elcsépelt. Tehát mindig ezt hallom, nem? Persze épp azért van ez az imádságban az első helyen, mert hiába halljuk mindig más magunkat ebbe belegyakorolni. Hát nézzük meg ezt, hogy mit jelent ez az Isten központuság, Istenre irányultság az imádság oldaláról. Az imádságban van két látszólag egymással szemben álló hozzáállás, mind hívők, mind szkeptikusok között. Vannak, akik kérnek, és vannak, akik nem kérnek. Ez látszólag az ellentéte. Vannak, akik kérnek az imádságban, és vannak, akik nem kérnek, nem is imádkoznak, vagy csak nem kérnek, ha imádkoznak. Aki kér, ugye az teljesen egyértelmű, akinek az imádsága alapvetően kérés, az teljesen világos, hogy az imádság értem van. Én vagyok a középpont. Isten értem van. Sokan vannak, akik küszködnek ezzel, hogy azt mondjátok, hogy kérek Istentől, mindig csak kérek dolgokat, és tudom, hogy nem így kéne lenni. Tehát mégis mindig csak kérek, és ha néha megpróbálok megköszönni dolgokat, vagy esetleg dicsőíteni őt, hát ez nehezebb, vagy nem megy nekem annyira. Sokkal jobban át tudod élni, amikor bajban vagy, szükség van, akkor kérsz. És vannak, akik küzdenek ezzel, hogy jó lenne más is, de ha meg nincs baj, nem kérek, akkor meg el is felejtek imádkozni, nem? Akkor meg elmarad az egész. Az egész imádság ide szűkül le, hogy kérés, és ez teljesen nyilvánvaló, hogy arról szól, hogy én vagyok a középpontban. Isten legyen értem. Na, vannak azok, akik viszont nem kérnek, akik nem szólítják meg Istent, és soha nem kérnek. Vannak ezek között azok, aki magát méltatlannak tartja ahhoz, hogy kérjen tőle. Ismeritek ezt? Aki azt érzi, hogy nem vagyok elég méltó, hogy Isten elé jöjjek. Én túl rossz vagyok ahhoz, hogy Istentől bármit kérjek. Én nem érdemlem meg, hogy a jelenlétébe jöjjek és segítségül hívjam. Én nekem annyi minden egészen más, mint kéne. Én nem jöhetek Isten közelébe, hogy kérjek tőle. Méltatlannak tartja magát, hogy kérjem. Ki a középpont? Ő maga. Aztán vannak azok, akik nem méltatlannak tartják magukat, hogy Istentől kérjenek, hanem méltatlan dolognak tartják magukra nézve, hogy bárkitől bármit Istentől is kérjenek, és ezért nem kérnek. Ez úgy hívják, hogy büszkeség. Nagy már én kérjek. És keresztények között is ott van, aki nem kér. És igazából egyetlen egy oka van. Büszke. Ki van az élete középpontjában? Saját maga. Aki állandóan csak magáért kér, önmaga középpontja. Aki nem érzi magát elég méltónak, nem vagyok elég jó, mindig el vagyok foglalva magammal, önmaga középpontja. Aki meg elég büszke ahhoz, hogy azért ne kérjen, az is önmagának a középpontja, nem? És ezzel szemben szenteltessék meg a te neved, megnyitja az ajtót, az irányt, hogy Isten lehet az életünk középpontja és fő irányultsága. Ez a Jézusi imának a fókusza. Ha egy pillanatra szeretnéd esetleg kipróbálni, hogy vajon mi van a szívedben, ha, és ez azoknak szól, akik találkoztak Jézussal már, Próbálj egy kicsit átélni azt, hogy mit tettél volna te ott a templomban, a templom udvaron. Tehát amikor belépsz oda a templom udvarra, hova belép Jézus, és ugyanazt tudod, tegyük fel, ugyanazt tudod, amit ő, tudod, hogy folyik itt a biznisz, hogy embereket kirabolnak, kifosztanak, hogy emberek ezért nem találkoznak Istennel, hanem csalódnak az Istennel való kapcsolatra nézve. Mit tennél? Te mit tennél ebben a helyzetben, ha magadra nézel? Azt hiszem, hogy vannak közöttünk, amikor olyanok vagyunk, hogy hát közömbösek vagyunk, hát így van, mindig is így volt. Észre se vesszük. Hát ez úgy van. Vannak az okoskodók, akik nagyon világosan látnák, hogy mi a probléma. Semmit nem csinálnának, csak a barátaiknak nagyon világosan elmondanák, és teológiailag megmagyaráznák, hogy hát miért nem jó ez, ami itt zajlik. Nem tennének semmit, csak nagyon okosan, nagyon jól elmondanák, hogy ez rossz. Vannak az ügyesek, akik azt mondják, hogy ennyi pénzt lehet csinálni, állítsunk fel mi is egy asztalt. Ragadjuk meg a lehetőséget, hát ha itt ez megy, akkor megy. Hát az Úr adta a lehetőséget, nem, hogy itt meggazdagodjunk. Vannak a gyávák, akik a szívébe, akiket bánt. Bántja a szíved, mert te tudod, hogy mi történik, érzékeny a szíved. Bánt, ami történik. De megmagyaráznád magadnak, megmagyaráznánk magunknak. Miért ez lennék, azt hiszem, hogy hát azért mégiscsak mert illetlen lenne itt asztalokat borogatni és kinyitni a számat. Meg milyen kellemetlen lenne, meg mi jönne utána. Miért? Mert még mindig fontosabb az én, mint az Atya dicsősége. Szenteltessék meg a te neved. Hogyan történik változás? Nyilvánvaló, hogy nem a szóval, nem avval, hogy csak beszélünk, csak imádkozunk, nem avval, hogy csak cselekedünk, mert mind a szónak, az imádságnak, mind a cselekedetnek, a tettnek mi a gyökere? A szívünk, a bensünk. A bensünk kell, hogy változzon. Így fogalmaz Liam Payne, van, aki ismeri őt, azért mondom a nevét, hogy a lényünk maga legyen, vagy lesz Istent magasztaló templommá. Ezt jelenti, ezt imádkozni. Szenteltessék meg a te neved, hogy a lényünk maga válik Isten dicsőítő templommá. Hogy amikor Jézus ott van a templom udvaron, ég a tűz, zajlik az áldozat, viszik az állatokat, akkor hol lobog az igazi tűz, az igazi áldozat, ami Istennek kedves? A zsoltárosan azt mondja, a te házad iránti féltő szeretet emészt engem. Bent lobog a tűz. Jézus az igazi templom. Utána erről beszél a következő versekben. Jézus lénye imádság magasztalása, amely lángol, lobog az atyáért és az ő dicsőségért. És a mi lényünk természet szerint nem ez, hanem önző, hogy megjelenik abban, hogy félelünk, áldan félünk valamitől, rettegünk, vagy abban, hogy nagyzolunk, vagy abban, hogy menekülünk, bujkálunk, rejtegetünk, vagy abban, hogy magyarázkodunk, hogy magunkat élünk, ez mind ebben jelenik meg. Hogyan imádkozhatjuk ezt az imádságot? Egyetlen egy módon, hogy az, ami Jézusé, az belép az életünkbe, és legyőzi bennünk az alapvető énközpontuságunkat és önzésünket. Hogyan? Az első lépés ezen az úton, hogy ez hogyan történhet meg, a szembesülés önmagunkkal. És az nehéz, az fájdalmas. De az, hogy a szívedben igazat adsz Istennek, és igaznak tartod. Igen, Uram, alapvetően önző vagyok. Alapvetően inközpontú vagyok, alapvetően önmagamba zárt az életem. És most már azt is látom, hogy nem ez az életem rendeltetése. Nem az, hogy minden körülöttem forogjon. Sőt, ez Isten ítéletét hozza rám. Azt tud talán szembesülni ezzel igazán mélyen, aki egyből utána meg tudja látni azt is, hogy de Jézus Krisztus elhordozta ezt az ítéletet a halálában. Hogy Jézus viszont teljesen a másikért volt, teljesen az atyáért volt, és teljesen miértünk volt, amikor odaadta az ő tökéletes életét engesztelő áldozatul a kereszten. És feltámadta a halálból. Ha ezt a kettőt elismered, ha elismered, hogy valóban önző vagyok, én központú vagyok, és elismered, hogy de Jézus tényleg valamit tett, értem, helyettem. És csak annyit tudsz mondani, hogy köszönöm, Uram, akkor érzed, hogy a szívedben valami megmozdult. Elindul a hála, elindul a magasztalás, elindul pici lépésben az Istenre irányultság. Hálás leszel, hogy ő megszabadított, hálás leszel, hogy ő megváltott, hálás leszel, hogy vele élhetsz, hálás leszel, hogy elindulhatsz egy új életben, és onnantól elkezdheted Jézusi lelkülettel mondani. Szenteltessék meg a te neved. Végezetül azoknak, akik Jézussal jártok, akik elfogadtuk őt, akik tudjuk, hogy milyen, amikor lobog a láng. De azt is tudjuk, hogy az olyan a szívünkben, ami amúgy is a tűznek a természete, hogy van, amikor lobog, és szétveti a kandallót szinte, van, amikor lángol, van, amikor úgy pislákol, parázslik, és van, amikor már csak a szürke hamu látszik. Valami még van alatta, meg ha nagyon sötét van, talán valami látszik, de a szürke hamu van a felszínen. Hogy ismerős, hogy ez az, hogy hogyan imádkozzuk, és hogyan éljük, hogy szenteltessék meg a te neved, az sokféle módon tud az életünkben alakulni és formálódni. Két dolgot szeretnék mondani, hogy hogyan imádkozzunk, vagy mire figyeljünk, vagy mit tegyünk, ha szeretnénk megújulni az imádságban. Az első, két dolog, imádkozz és cselekedj, mert végig erről volt szó. Jézus imádkozott, Jézus cselekedett. Imádkozz. Imádkozz, hogy a Szentlélek lobbantsa lángra a tüzet, mert ő az, aki ezt teszi. Elkezded az imádságot, belépsz megint. Édesatyám, itt vagyok, mint a te gyermeked. Jövök te hozzád. Mondod a következő imádságot, sort. Szenteltessék meg a te neved. Uram, Jézus élete lángolt, érted és értem. Az én életem az most nem lángol. Jöjj, Szentlélek, add a tüzedet. Jöjj, Szentlélek, szállj le rám. De sokkal könnyebb, meg sokkal jobb ezt nem egyedül tenni. Akik párok, házas párok, vagy ha csak párod van és találkoztok, tegyétek együtt. Imádkozzatok együtt. Hívjátok Isten szent lelkét, hogy lobbantsa rángol a tüzet együtt. Sokkal nagyobb erő van benne. Sokkal könnyebb. Egymáson kérjük számon, hogy megtesszük vagy nem tesszük. Akik házi csoportba tartoznak, mondtam délelőtt is, ezen a héten a házi csoportokban ne csak beszélgettek az ígérről és a végén imádság, töltsetek több időt imádságban. Együtt álljatok oda Isten elé. Jöjj, Szentlélek, lobbantsd lángra újra a tüzet. A házi csoportban, vasárnap reggel 9 órakor az ima közösségben, bármilyen módon, amikor beléptek az imádságba, kérjétek Isten szent lelkét. Imádkozz, de a másik cselekedj. Akinek cselekednie kéne és imádkozni akar helyette, az nem jó úton jár. Mit jelent ez? Az, hogy a cselekedet azt jelenti, hogy Isten dicsőségére élünk. Elvégezzük azt, amit ő ránk bízott. Ennek két oldala van. Az egyik az a cselekedet, amiben teljesen világosan tudjuk, hogy nem Isten akarata szerint élünk. Engedetlenek vagyunk. Bűnben élünk. Imádkozhatunk a lángért, de amíg ott maradunk abban, az nem fog menni. A cselekedet, itt a cselekedettel indul, fordulj meg, hagyd abba, változtasd meg, tarts bűnbánatot, kezdj újat. És utána majd meglátod, hogy akkor az életeddel is tudod mondani, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor az imádságod is fog tudni. A másik, amikor nem az a cselekedet, hogy valami rosszat kell abba hagyni, hanem valami jót kell elkezdeni. Mire hív Isten? Volt egy tapasztalatom a héten, egy ilyen, nevetségesen milyen önző az ember, meg milyen kényelmes, most magamról beszélek. Elterveztem egy este valamit, azt mondtam, egész nap készültem, dolgoztam, este még elmegyek, húszom egyet, és elér egy hír, hogy valaki nagyon súlyos helyzetben van. Hát, bár lehet, hogy be se engednek a kórházba, tudjátok. Csak inkább azért olyan jól beterveztem ezt az egész napos munka után, a végén majd. Milyen jó lesz, és, de nem, Isten nem hagyja ilyenkor az embert, és fogtam magam, elmentem, bementem, vártam, imádkoztam valakivel, aki nincs magánál. És tudjátok, olyan öröm volt bennem utána, olyan hála, olyan dicsőítés Isten felé. Mert amikor megtesszük, amit ő akar, az sokkal inkább a helyére teszi az életünket, mint amikor megtesszük, amit mi beterveztünk, és olyan kényelmes lenne, és olyan jó lenne, és olyan jó lesne. Sokkal nagyobb örömet hoz az egyik, mint a másik. Imádkozz és cselekedj. De mindezek előtt és a lény a középpontjában fogadd el azt a Jézust, aki érted élt, érted halt meg, és érted támad fel, mert minden más ebből fakad. Amen. Imádkozzunk röviden. Köszönjük, Jézus, hogy te meg tudod változtatni a szívünket. És mindannyiunknak újra és újra szükségünk van, hogy emlékeztess, hogy nem magunkért vagyunk, hanem érted. És amikor érted vagyunk, akkor találjuk meg magunkat. Jöjj hát a szívünkbe, jöjj az életünkbe, jöjj Szentlélek, szállj le ránk a te tüzeddel, lobbansd lángra a parazsat, fújd le a hamot, dicsőítsed meg magadat az imádságunkban, a cselekedeteinkben, az egész életünkben. És így beszélj most velünk a dicsőítés alatt, így vezess minket, és így szólj hozzánk, így szólj, szolgálj nekünk, így találkozzál velünk. Amen.
Imádkozunk. Nekünk senki más, rajtad kívül Jézus. És a mennyel együtt hirdetjünk, hogy te vagy a Szent. És az egész életünkkel szeretnék dicsőíteni téged. De sokszor annyira nehéz a mindennapi életünkben, amikor annyira sok nehéz dologgal nézünk szemben, és harcolunk magunkkal. De köszönjük a kegyelmedet, amit napról napra adsz minket. Köszönjük, hogy minden héten ide jöhettünk, hogy találkozunk veled is. Együtt keresünk téged, együtt dicsítünk téged. Köszönjük a kereszt, amihez mehetünk, és tehetünk a terheinket. Köszönjük, hogy te vagy a fény, a világosság, és bármikor visszafordulhatunk hozzád. Köszönjük, hogy bármikor imádkozhatunk, kérhetünk a te segítségedet, és mások imádkozhatnak értünk. És imádkozunk, hogy a gyülekezetünkben te mindig legyél a középpontban. Minden legyen szó rólad. Segíts nekünk odaadni neked az egész életünket, ahogy te vagy méltó. Imádkozunk, hogy minden közösségben, a házi csoportokban, a nyugdíjas klubban, az ifiben, mindenhol, ahol összejövünk, hogy méltó módon tudjuk dicsőíteni téged. És nem vagyunk egyedül ebben az egészben, mert rengeteg testvérünk van ebben a városban és az egész világban, és imádkozunk egy értetemes egyházért is, és főleg a többi gyülekezetért ebben a városban és az országban. Imádkozunk a többi református egyházért, a gyülekezetért, a baptistákért, a evangelikusért, katolikusért, és a többiekért is. Hogy minden egyházban ebben az országban, hogy te légy a középpontban, és méltó módon dicsőítsük téged. És ez legyen hatása erre az országra, a városra, itt Budapesten is. Te kérlek, hogy a te néped, a te tested legyen az, amire te vagy, amit te szeretnél látni ebben az országban, és mindenhol a világban. Köszönjük a mai estét, és köszönjük, hogy te szeretsz minket, és mi is szeretnék kifejezni a szeretünket hozzád. És akkor így imádkozunk, ahogy Jézus tanította a tanítványokat. Mi Atyánk, aki a mennyben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyérünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az elnök vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.